Érkeztünk ehhez a témához, ami a szerepköröket érinti, a férfi és női szerepkörök. Egyáltalán mi szükség van erre, miért van erről szükség beszélni? Ez egyik kérdésünk, másrészt pedig az is felvetődik itt, hogy miért vagyunk egyáltalán férfiak és nők? Mi célja és terve volt ezzel Istennek? Mi a különbség a férfi és a női alkat között? Már az elmúlt napon hallottuk, hogy bizony az igényeinkből, az elvárásainkból kirajzolódik egy kép, hogy mit vár el a férfi és mit vár el egy nő, és milyen az alkata bizonyos értelemben, ugye a férfinél az uralkodás. Másik nem részéről viszont a biztonságérzet az, ami olyan erőteljesen kidomborodott. Hát nem tudom, gondolkodtatok-e ezzel, hogy vajon miért vagyunk férfiak és nők? Mi volt az Istennek a szándéka ezzel? Például a beszédek könyve igéje jut eszembe, három dolog megfoghatatlan előttem, és egy négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égen, a hajónyomát a mély tengerben, a kígyó haladását a kősziklán, és a férfiúnak útját a leányzóla. Igazában valahol titok ez az egész folyamat, titok maga a szerelem születése is, meg ez az egész női-férfi kérdés sokat izgatott. De mégis valahol az Édenben valami olyan terve volt Istennek, ami sajnos nem valósulhatott meg, mert elromlott az ember, rossz döntést hozott, és az, ami a nőben és a férfiben különbözőség, az elcsúszott valami más irányba. Pilinszky János így mondja, hogy leváltunk önmagunkról. Elcsúszott az egyensúly. És az, ami érték egy férfiban, az Édenben, az az Éden után már nem érték, hanem valahogy olyan furcsa uralkodás, a vezetés és uralkodás között, ugye micsoda különbség van, másképp is hangzik, és a női lény is mennyire megváltozott. Istennek terve volt a szerepekkel, és az új szövetségben, meg a bűneset utáni világban egyértelműen tanácsokat ad, hogy ti férfiak, ti nők, ugye? Tehát ebből tudhatjuk, hogy mi az, amire ügyelnünk kell, mert mi az, ami eltorzult, mi az, ami veszélyt rejt magában. Egyáltalán a nő és a férfi alkat között nagy különbség van. Ezt is érdemes megtudnunk, de előtte azért hagy jelezzem azt a diagnózist. Azért is fontos erről a kérdésről beszélnünk, mert a kórkép, ami itt körülöttünk van, az döbbenetes. Döbbenetes. Ismerős ez a helyzet, ez a megoldás. Ugye, ismerjük ezt, ez a pasa vagy a basa, nem tudom, hogy nevezzük, ugye, aki a maga kényelmére él, mindenki szolgálja ki, tegye mindenki úgy, ahogy ő akar, és ugrálnak körülötte gyerekek, feleség, és úgy kell lenni, ahogy ő akarja. Kényelmes, látszólag, de a férj is eltorzul közben, rendkívüli mértékben, és a feleség is. Hát aztán azért egy másik divatos szemlélet, hogy a anya királynő, ugye, ő előtte hódol mindenki. Miért? Mert ő ad ételt. És fogja a fakanalat, ha kell, akkor dorgál. És a férfi papucshőssé válik. Ugye a két véglet, az egyik a pasa vagy a basa, a másik pedig a papucshős. Az egyik esetben önmagában magasztalja, önmagát magasztalja fel, a másik esetben pedig a feleséget magasztalja fel. Aztán itt van egy sajátos helyzet, nagyon sokszor látni, ugye a mártír feleség, aki a hátán cipeli az egész házat, a gyerekek közül az egyik a férfi, ugye, infantilis férfi, a maci van a kezében, és őt is úgy kell kezelni, és sokkal most mondja is, hogy fiacskám, ugye, mondja az asszony, fiacskám, gyere. Aztán van ilyen megoldás is, hogy önálló egyéniségek. Mi emancipált házaspár vagyunk, mi mindketten királyok vagyunk, ami magában nem is lenne baj. A probléma csak az, hogy egymásnak hátat fordítanak, és hát a gyerekek nagyon jól ki tudják játszani. Ugye ismerjük azt, hogy apádnak nem mond meg, anyu ne tudja meg. Tehát, mert a gyerekek tudják, hogy az aputól ezt kérhetem, tőle úgy kell, anyutól meg azt, és aztán szépen kijátszák a szülőket egymás ellen. A veszekedők mindig vitatkoznak, állandóan gyötrik egymást, sosem értenek egyet. A gyerekek pedig, ugye érdekes megfigyelni mindig a gyerekek helyzetét is, nézzük meg, rettegnek. Ugye most szegény Zsuzsa is elmondta, hogy ugye egy konfliktusban élő házasságot a gyerekek is megsínlik. Tehát állandóan rettenek, hogy az, ami számukra a biztonságot jelenteni, az omladozik. Ki tudja, mikor omlik össze, ugye? Mert mindig veszekednek. Ez szörnyű. Az asszony menekül a gyerekekhez, szüli a gyerekeket, hogy legalább valaki szeresse. Legalább a gyerekekben vigasztalást találjon, ugye? Ha már a férje nem szereti, ha már nem jó a házasságuk. Nagyon sokszor láttam ezt, hogy egyszer egy asszonytól megkérdeztem, hogy szerinted miért szül egy nő gyereket? És azt mondja, hogy hát szerintem önzésből. Mondta ő, és mondom, mire gondolsz? Szeressék őt, hogy szerethessen valakit, úgy, ahogy neki tetszik. Hát a férfi pedig, mivel nem tudja a szeretetét a feleségével jól megosztani és gyakorolni, ezért elvonul a maga munkájába. Ugye ismerős ez, hogy a 30-40 éves korukra egyes férfiak, vagy később, ők karriert csinálnak, megmutatják, és aztán elvonulnak az íróasztal mögé, vagy különféle hobbik mögé. Hát igen. A gyerekek pedig evezgetnek ide-oda, ha sikerül, ha nem. Az elválás is ismerős. Amikor csonka család, akár így, akár úgy, hogy a gyerekek az asszonyra maradnak, vagy láttam olyat is, hogy az asszony alkoholista volt, és a férjére maradt a gyerek. Már a kislány, és hát nagyon sokszor az apa vagy az anya szerep nem alakul ki a gyerekben. Nem beszélve arról, hogy ez a férj, hát képzelhetjük, egy személyben kell férfinak és nőnek lennie, és mindent csinálnia, rendkívüli mértében megterhelő. És tulajdonképpen olyasmit kell eljátszania mondjuk egy nőnek, ha a férfi szerepet kell, ami nem hozzá tartozik és terhes. Ezt ugye ismerős ez is, hogy a mami, a nagyszülő, illetve a szülő, az anyós ugráltatja a családot úgy, ahogy ő gondolja. Miért? Mert támogatja, mert pénzt ad, és ha már adtam, akkor már stb. De ezért az elhagyja szó, mennyi mindent akar, ugye beszélgettünk erről, hogy milyen fontos. Ez is rendkívül gyakori. A gyerek az Isten, a gyerek a központ, a gyerek a minden, a gyerek áll középen, ő körülötte ugrál mindenki, annak kell lenni, amit a gyerek akar, mert hát ő a mi gyerekünk, ugye, őt szeretjük, és ő az első. A gyereknek ez a legrosszabb. Azt hiszi, hogy én vagyok a világ közepe, nekem mindent. Mindent, hobbimat, butaságomat kiszolgálni, és a család többi része ezt teszi. Hát egyszer voltunk iskolában, Siófokon, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy gyerekek, szerintetek ki a legfontosabb a családban? A gyerekek nagy része azt mondta, gyerekek, nem is tudom hányan mondta, körülbelül 30%-a mondta, hogy a gyerek, hát a gyerekért van minden. Hát mondják, hát gyerekért élünk, mondják a szülők, ugye? Hát a gyerek a minden. Aztán a többiek, mit mondanak? A többi része, mennyi, nem is tudom, ha ez volt 30%, akkor az volt 69%. Azt mondta, hogy hát az anyu. Miért? Hát elmondták, mert ő főz, most ő csinál mindent, stb. És egyetlen egy kislány volt, aki azt mondta, hogy hát az apu. Nem, én azt mondtam, hogy ki a vezető, vagy a legfontosabb, vagy, mert ugye mindegyik fontos önmagában, tehát nem jól tettem fel a kérdést. Tehát, hogy ki az, aki a családban a vezető? És hát első hely olyan értelemben, hogy ő az, akiben összpontosulnak a dolgok. És egyetlen egy gyerek volt, aki az apát mondta. Hát nem tudom, érzitek ugye, hogy van miért erről beszélni, hogyha ilyen helyzet van, ilyen viszonylatok vannak, akkor vajon mi a helyes? Hol a helye a férfinak? A főképp ugye itt a férfiaknak láttuk a szeret torzulását, persze hát a nőjékét is elmondhattuk volna, majd ezt elmondjuk holnap, de ez az indoka, hogy miért kell erről beszélnünk. Milyen alkata van a férfinak, és milyen alkata van a nőnek most ebben a helyzetben, amiben élünk. Van egy nagyon jó tanulmány, Cornelia Mack a kommódokról és ruhás szekrényekről című tanulmánya, amelyben leírja azt, hogy miben különbözik a férfi a nőtől. És itt egy sajátos példát mond, azt mondja, hogy egyik különbözőség az, hogy a nők több szót használnak, mint a férfiak, erőteljesebb a beszédközpontjuk. Ezt nem is kell bizonygatni, hiszen érzékeljük. Ugye egy társaságban, beszélgetésnél a nők jobban kifejezik magukat, többet beszélnek, a férfiak kevésbé hallgatnak, bár persze vannak kivételek, de általában ez a jellemző. A statisztikák szerint a férfiak naponta körülbelül 20 ezer, a nők ezzel szemben 30 ezer szót használnak. A férfiak rendszerint a nőknél jobban tudnak elemezni és rendszerezni, de a nők viszont más téren tudják jobban kifejezni magukat. Walter Trobisch házassági tanácsadó érdekes képet talált arra, hogy ezt a különbséget érzékeltesse. Ha a férfiakat és a nőket egy-egy bútordarabhoz hasonlítjuk, akkor a legtöbb férfi olyan, mint egy fiókos szekrény, mondja, egy komód. Különböző fiókjai vannak, amelyeket ki lehet nyitni és be lehet zárni. Egy fiók a hivatás számára, egy a hobbinak, egy a pénznek, egy a szexualitásnak, egy a családnak, és így tovább. Mindig szépen egyiket a másik után ki lehet húzni és betolni, és lehetőleg egyszerre csak egy van nyitva. A nők ezzel szemben gyakran ruhás szekrényre hasonlítanak. Ha ennek kinyitják az ajtaját, minden egyszerre tárul szemünk elé. A nők mindent meg tudnak beszélni egyszerre. Az érzéseik segítségével az élet legkülönbözőbb területeit átölelik. Az átélésben, érzésben és gondolkodásban. A nőknél gyakran minden kapcsolatba kerül egymással a tévéprogram és a házastársi veszekedés, a pelenkázás és egy politikus nő, a szomszédasszony és a szünidei tervek, a saját szakmai tevékenysége és az anyós. Igen, tehát úgy érzem, hogy itt valahogy felén találja a szöget, hogy a férfiak ilyen alkatúak, mert hogyha egy férfi elkezd valamit csinálni, és a felesége elkezd körülötte, hogy úgy mondjam, duruzsolni, vagy beszélni, akkor érzi, hogy most miért zavarnak engem? Hát nem veszik észre, hogy szerelem a motort, vagy most olvasok egy könyvet, vagy foglalkozom a számítógéppel, és oda bök valamit, de igazából nem figyel rá. Most akkor hogyan kell az ilyen helyzeteket megoldani? A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni, rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A beszélgetés tehát eszköz a tisztázás érdekében. A nőknek rendkívüli szükség van arra, hogy beszélgessenek, hogy kifejezzék magukat. És közben alakul ki a gondolkodás, az eredmény, hogy mit kéne tenni, mit nem kéne tenni. A probléma ott van, hogy a férfiak ezeket a szavakat túl komolyan veszik. Nem, mintha nem kéne komolyan venni, de egészében kéne komolyan venni, nem pedig részleteiben. És a részleteiben esetleg olyan szavakat is mondanak, amelyek rendkívül sértőek és bántóak egy férfi számára. És hogyha egy férfi önérzetes, akkor mit mondtál? Hogy mondtad? Te azt gondolod, hát mit képzelsz, stb. És akkor jönnek ugye ezek a vitatkozások. A férfiaknak ezzel szemben nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkozhassanak egy problémán. Ha aztán megtalálták a megoldást, vagy legalábbis a megoldás kezd körvonalazódni, akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. Hát ez nagyon fontos különbség, mert hogyha a nő ezt nem tartja tiszteletben, hanem a férfi nyugalmába beleszól, és nem ad a férfinak nyugalmat és elvonulási lehetőséget, ez olyan feszültséget okoz a férfiban, hogy robban. És ezért a nőknek meg kell tanulni a férfit úgy tisztelni, hogy amikor látják, hogy feszült, látják, hogy valamin rágódik, akkor ne kezdjék el mondani, hogy mi baj van, mondd el, magyarán, mit kéne tenni, nem látod? Stb. Ne kezdjék el piszkálni, hanem vonuljanak ki, és hagyják békén. Még azt is mondják, menj egyet sétálni. Vagy ha ügyes, és az asszony látja, hogy ha hozzászól, már az baj lesz, akkor valahogy ügyesen menjen el. Hagyjon időt a férjének. Ez nagyon sokat számít. A férjek viszont ebben kell alkalmazkodni a feleségükhöz értelmes módon, hogy amikor beszélgetésre van igénye a feleségnek, ne vegyék, amit részleteiben mond, hanem inkább egészében figyeljék meg, hogy mit akar mondani, és közben segítség gondolataikkal, kérdéseikkel, és akkor ebből ezt gondolja? Hát ezen esetleg ugye mondhatjuk, hát gondolkodnunk kéne. Hát ezen tényleg meg kéne ezt fontolnunk. Hagyjunk egy kis időt erre. És akkor abból, hogy stb. És vezetni a gondolatait, és akkor a hölgy érzi, hogy foglalkoznak vele, irányítja a gondolatait, és akkor ebben nyugszanak meg, és végén aztán közösen kirajzolódhat egy igazi jó megoldás. Amikor a nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Nem ismerős ez a helyzet? Amikor egy nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Hogyha egy problémával kapcsolatban valamit megállapít. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására, másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát, és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással is elfogadni, anélkül, hogy személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, közölje magát. Ezáltal úgy érzi, hogy értékelik és komolyan veszik. Ha ezt nem adják meg neki, akkor elszigeteltnek és elhanyagoltnak érzi magát. Fontos, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp, visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A női es csapongás, amely a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Számos férjtől hallottam, hogy micsoda logikában, amiket mond. Hát nincs logikája. Ezzel megsérti a feleségét, mert persze neki van logikája, csak saját logikája van. Női logikája van. De hát az a férfi számára elég nehezen követhető, de viszont a nő számára meg a férfi logikája követhető nehezen. Tehát nem jobb az egyik a másiknál, hanem más. És ezt valahogy meg kell értenünk és ragadnunk, hogy értelmes módon tudjunk együtt élni feleségeinkkel, ugye férjeinkkel, és ezért jó a Bibliához fordulnunk, hogy most nézzük meg, hogy a férfiaknak mit mond. Láttuk a negatív példákat, láttuk az alkatbeli különbséget, rendkívül érdekes leírások vannak ezzel kapcsolatban, akit érdekel, majd Vörös Sándortól elhoztam egy írást, ahol a nő és a férfi elmékedésében kifejti mélyen, ilyen költői módon, alapvetően, hogy mi a különbség a nő és a férfi között. Nagyon érdekes. Esetleg majd úgy felolvasom. De most térjünk rá, hogy a Biblia mit tanácsol nekünk. A Jóisten látta azt, hogy a férfi és a nő között egy alapvető különbség lesz, meg nem értés. Ha például ezt az egy dolgot, amit most elmondtam, az első ige, amit a férfiaknak mond, és szeretnék előtérbe állítani, egyszerű, rövid, már fel is idéztük, csak úgy szeretném pontokba szedni. Tulajdonképpen négy ilyen ige lesz. Az első, Efezusi Levél 5. fejezet 25. verse azt mondja, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus az egyházat. Tehát ez a felszólítás a szeretetre utal, hogy szeressük feleségünket. Ez nagyon fontos. Mit jelent ez a szeretet? Az igazi szeretet kezdeményező szeretet. Különben az udvarlásnál is, és a közelítésnél is a nők ki is fejezték az igényüket, amikor beszélgettünk sok-sok osztályban, társaságban arról, hogy a nem szerencsés, ha egy nő kezdeményez mondjuk egy kapcsolatot. Mármint olyan módon, hogy ő közelít. A férfit kell kivárni, az más kérdés, hogyha ügyes és nőies, akkor ő adhat jelzéseket, és tessék, hogy mondta? Helyzetbe hozhatja, ugye? De amennyiben átveszi ezt a szerepet, mint a mai nap, a mai nalasság a hölgyek igencsak átvették sokan, ezáltal a férfi zavarba ejtik. És a férfiasságában már kezdetnél egy gellert kap az egész ügy, hogy helyettem cselekszik. Azt, ami az én szerep, ez egy vérünkbe írt, ösztönekbe írt szerep, megfoszt. Tehát kezdeményező szeretet. Ez azt is jelenti, hogy nem vár a feleségére. Nem mondja azt, hogy majd, ha ő, én is. Hanem kezdeményez a konfliktusok megoldását, a problémák megbeszélését, a szeretet kifejezését. Majd szeretem, ha ő is szeret, ugye nem ezt mondja, hanem szeretem előre. Ez a szeretet, kezdemény, mert Krisztus így szeretett bennünket. Ő előre szeretett bennünket, amikor még mi bűnösök voltunk, olvashatjuk a Római Levél 5. fejezetében. A másik, hogy feltétel nélkül elfogad. Elfogadja a feleségét. Miért? Krisztus is elfogadta a mi emberi nemzetségünket. Engem elfogadott előre, feltétel nélkül. Honnan tudom? Úgy, onnan tudom, hogy Krisztus az ő életét adta értem, és nem kérte cserébe semmit. Adja az életet nekem gondviselő szeretetével, és nem kér cserébe semmit, csak azt, hogy gondolkodjak, és szabad döntésemmel a jó irányba haladjak, de ez sem erőlteti, mert nyugodtan tehetek másképp is. Tehát nekünk is így kell a feleségünket, kedves férfitársaim, hogy feltétel nélkül fogadjuk el. Önmaga feltétel nélküli odaadásával, ahogy Krisztus az egyházat. Krisztus meghalt az egyházért. Esetleg a heroikusabb férfiak hajlandók lennének azt mondani, hogy hát én is meghalok érte, ha kell, kiállok, lőjetek le. De hát sokkal nehezebb a hétköznapokban együtt élni, mint egy szép hősi tetben leugrani, mint Dugovics Titus, ugye, a vár ormáról, mert a napi odaadásban, az idő rászánásában, a figyelmességben, az együttmunkálkodásban odaadni magamat a másiknak az egészen más. És gondoljuk meg, azt olvassuk Krisztusról és az Atyáról, hogy ő mindez ideig munkálkodik szakadatlanul. Nekünk is folyamatosan kell munkálkodni. Időnket, figyelmünket, érdeklődésünket adni házastársunknak. Tettekkel is kifejezi a szeretetét. Tettekkel. Gyakorlati módon. Nagyon sok hölgynek a szeretet nyelvéhez tartozik, hogy figyelmességgel kifejezik a szeretetüket, hogy odaállnak mellé és segítenek. Egy takarításban, vagy egy főzésben, előkészületben, vagy pedig egy mosogatásban. Nagyon sokat. Egy pakolásban. Mi állandóan pakolunk. De mi mindig utazunk. Táborból táborba. Egyik helyről a másikra. Az életünk egy nagy pakolás és vándorlás. És hát én látom, hogy ez mindig mosni kell, előre ki, lesz olyan étel, vagy nem lesz, amit megtudunk. Lesz a tiszta víz, vagy nem lesz. Lesz ruha, nem lesz ruha, ugye? Ez egy állandó vándorlás, mert bepakolt dobozaink vannak, és már tesszük, hozzuk, a kisebb pakolunk már. Szóval állandóan utazunk, és hát ez egy óriási munka, és amikor együtt csináljuk, akkor egészen más. Ha véletlenül rászakad, vagy valamelyikünkre, vagy rám szakad egy része, akkor úgy érzi az ember, hogy összeroskad. De ha együtt csináljuk, akkor van hozzá erő. Hát így is ki lehet fejezni a szeretetet. A következő, amit szeretnék megemlíteni, hogy szavainkkal is fejezzük ki a szeretetet. Szavainkkal. Nagyon sok asszony hihetetlen mértékben szomjazik arra, hogy elismerjék. Egyszer voltunk a fiatal házaspárnál, már több gyermekük volt. Az asszony készített valami süteményfélét, megkóstoltuk, finom volt, mondtuk mind a ketten, milyen finom, köszönjük. A férj pedig eszegette, jó ízűen, nem szólt semmit. És ott ült velem szembe, és mondta, hogy neked nem ízlik? De ízlik. Hát mondom, a feleség azt mondja, sose köszöni meg. Azt mondom, miért nem köszönöd meg? Nem jól főz. De jól főz. Én mondtam neki, amikor megházasodtunk az első ételt, amikor elkészítette, hogy jól főz, hát most minek mondjam még egyszer? És hát olyan furcsán éreztem magam, és mondtam, most erre mit válaszoljak. A szegény asszony kókadva nézett maga elé, szomorúan. Tehát mondom, figyelj, de hát ő minden nap főz neked. Egyszer főz. Hát ő minden nap várna, hogy ismerd, de hát szerintem nem okozni ezt problémát, ha azt mondanád, hogy köszönöm és hogy finom. Nem köszönni meg továbbra se. Mert ő megmondta, ő férfi. Most képzeljük el, ez a feleség, ez a pici momentum, most képzeljük el, én mondtam Zsuzsának, hogy féltem a házasságukat. Féltem a házasságukat, mert már ez a hölgy ugye, esetleg majd elmegy a munkahelyre, vagy valahol a társaságba, és egyszer valaki nagyon kedves lesz hozzá, és észreveszi, hogy milyen ügyes, milyen jól főz, stb. Milyen szép, stb. És akkor egyszer csak, hát ilyen férfi is van. Mennyivel jobb, mint az én férjem. Ugye? És esetleg a házasságuk tönkre menetelének az okozója lehet. Egy ilyen pici kis momentum. Tehát szavakkal is fejezzük ki. Annyiszor hallottuk ezt, hogy hogy már mondtam neked. A szegény asszonyok meg szomjazzák azt, hogy kifejezzék a szeretetüket a szavakkal. Ugye van egy ilyen régi magyar mondás, hogy szóból ért a magyar ember, de hát a nő is és a férfi is szóból ért. A szeretetnek ez egy fontos megnyilvánulása. Egész valónkkal szeressük a másinkat. Ugye láttuk azt, hogy az erosz a testi részét érinti az embernek, a filia a pszichikum részét érinti az embernek, a lelki, a pszichikai megnyilvánulását, az agapé pedig a lelki világát, a személyiségét. Ne csak az erosz szintjén szeresse az ember és mutassa meg a szeretetét, hanem a filia szintjén is, hogy a pszichikuma is megelégítő szeretettel legyen kitöltve, és ennek következtében az agapé szintjén is, tehát a lelki világ, a személyisége is megelégedett legyen. Annyira lehet látni azt, hogy egy nő, egy asszony megelégedett, nyugodt és boldog, vagy pedig tele van feszültségekkel. Tele van komor nézésekkel, vibráló feszültséggel. Ha nincs kielégítve a szeretet igénye, akkor ez kézzel fogható. A szeretetnek még nagyon fontos momentuma az, hogy akarati döntésen kell alapulnia, nem érzelmeken. Az igazi szeretet az életelv, és nem pillanatnyi lángoló érzelem. Nem mintha baj lenne a lángolással, vagy a szeretettel, nek ilyenfajta megnyilvánulásával. De ha erre akarja építeni az ember a házasságát és a szeretetét, akkor azt fogja tapasztalni, hogy most lobban, 5 perc múlva már hamu és szén. Akkor nem szeretem? Most szeretem, most nem szeretem? Ahogyha hangulaton változik, vagy az érzelmeim, hát ez nem jó. Az igazi szeretet elvszerű szeretet. A következő ige, amit szeretnék megemlíteni, hogy a maga háza népét jól vezeti. Timóteushoz írt 1. levél, 3. fejezet, 4. verse. A vezetés. A férfi. A férfi a maga háza népét jól vezeti. 1 Timóteus 3:4. Isten a vezető szerepet adta a férfinak. Nem azért, mert értékesebb a nőnél, hanem mert ezt a szerepkört szánta neki. Valakinek kell vezetni. Egy autót is nem lehet ketten egyszerre vezetni, egy repülőgépet sem. Ugye ott is 2 pilóta egyszerre nem vezetheti. Vagy az egyik vezeti, vagy a másik vezeti. Még egy BT-nél is, vagy egy KFT-nél is, vagy mit mondjak, ugye? Még a világ is azt mondja, hogy ha 2 személyes egy vállalkozás, akkor is egyiknek vezetőnek kell lennie. Valamilyen szinten, hogy el kell ismernie, hogy én vagyok a felelős valamiért. Mert a vezetés felelősséget jelent. És Isten ezt a szerepet, ezt a megbízatást, nem rangot, hanem megbízatást a férjnek szánta, a férfinak. A hölgyek azzal segíthetnék a férfi szerep megvalósítását, hogy ezt nem tagadják meg a férjüktől, hanem segítik ebben. A vezetés mit jelent? A vezetés bibliai értelmében szolgálat. Jézus mondta, hogy nálatok ne úgy legyen, mint ahogy van a világban, hogy uralkodnak a királyok a népeiken, hanem közületek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. És megmondta Jézus, hogy miért? Azért, mert én is az emberfia nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam életemet váltságul sokakért. Tehát az igazi vezetés a szolgálat. Egy jó vezető egy cégnél, egy gyárnál az alkalmazottainak a lelki világával is foglalkozik. Hogy ki hogyan érzi magát. Hát a japánok már rég észrevették, hogy az a vállalkozás jól működik, ahol az alkalmazottak családi élete rendben van. Amerikában észrevette egyik cégvezető, olvastam erről egyszer egy könyvben, hogy az életmódjukkal és az egészséges életmódjukkal kell foglalkozni az alkalmazottaknak, hogyha szeretnék, hogy mindig derűsek legyenek, vagy erőteljesek legyenek, jobb teljesítő képességgel rendelkezik. Ezért a cégvezető jutalmat ad azoknak a munkásainak, akik részt vesznek életmód programokon, akik rendszeresen mozognak, akik törődnek az egészségükkel. Persze mindez miért? Hát ugye nem valami nagyon szép célért. Pénzért. Milyen szomorú, Jézus mondja, hogy a világ fiai megelőznek benneteket. Tehát ha emberek pénzért ezt meg tudják csinálni, akkor mi miért tudnánk megcsinálni lelki, igazi okokért és célokért, a másik iránti szeretetért. A jó vezető gondoskodik, felügyeli az egész családnak a dolgait, mindenről tudnia kell, és mindenre figyelnie is kell, mert az igazi vezetésnek ez a lényege, hogy tudjon mindenről, hogy legyen felelős mindenért, hogy ne ő végezzen minden munkát, de minden szál ő hozzáfusson be. Ez egy férfinak, a mai elkényelmesített pasa vagy basa férfiaknak ugye rendkívül kellemetlen szerep. Nem gondoljuk meg. Most neki milyen jó az, hogy mindent olyan jól tud. Csinálja ő. Ugye? Pedig a Biblia azt mondja is, ezért nagyon sok férfi, én nekem is például egy óriási küzdelem, hogy ezt a szerepet felvállalja. A természetem tiltakozik ellene. Csinálja, milyen jó, végén csinálhatom a magam kis hobbiait, ugye? Mondja a férfi. Elvonulhatok a magam sarkába, tudományos kis sarkaiba. Milyen kellemetlen mindenről tudni, mindenért, mindent összefogni, mindent áttekinteni. De ezáltal az asszonyok meg megterhelődnek, a férfiak pedig eltorzulnak. És ezért az igazi megoldás az, hogy visszanyerjük, visszavegyük Istentől ezt a vezető szerepet. Hogy szolgálni tudjuk a ránk bizottakat. Hogy figyeljünk az igényeikre, képességeikre. Hogy tájékozódjunk, hogy hol tartanak, miben kell őket segíteni. A szükségleteik. A feleségnek mi a szükséglete? Ugye, ha a férfi szerepnél vagyunk. A feleségnek egyik legfontosabb szükséglete, hogy támaszkodjon a férjére. Kire tud támaszkodni? Hát arra, aki erős és erőteljes, és tud vezetni. Ezt az igényt, hogy kielégítse, a férfinak meg kell erősödnie, és biztonságban kell éreznie magát a feleségnek. Csak így érezheti magát biztonságban, hogyha egy jó vezető van mellette. Ha láttunk erre példákat egy családban, akik fogadtak jó néhány gyermeket magukhoz, és volt saját gyermekük is, és egyszer a férje a feleségével beszélgetett, és a feleség elmondta, hogy kedvesem, minden rám nehezül. Én viszem a gyereket óvodába, iskolába, én csinálom a mosástakarítást, én intézem a bevásárlást. Sorolt a sorot. Te elmész dolgozni, hazajössz, és nem törődsz semmivel. Én fizetem be a számlákat is, minden. Hát szerinted ez a vezetés? Mivel hívők voltak, a Bibliát választották. Leültek, és azt mondta a férfi, jó, akkor segítek, változtassunk ezen, és a számlát majd én fizetem be. És aztán most képzeljétek el, mi történt, jöttek a számlák, a feleség mondta, hát a férjem azt mondta, hogy majd elintézi a számlákat. Igen, a férj elfelejtette. Eltelt egy hónap, két hónap, jöttek a figyelmeztetések, három hónap, és aztán már jöttek, hogy kikapcsolják a villanyt, meg az egyebeket. És akkor a feleség mondta a férjének, amikor a férj mondta, hogy de mi a probléma, miért akarják kikapcsolni a villanyt? Hát befizetted a számlákat. És erre a férj úgy elszégyelte magát, leborult, bocsánatot kért a feleségétől, imádkozott, Istentől is bocsánatot kért, és attól kezdve átvette ezt a szerepet. Igenis leveszi a feleségéről. Ott láttuk, amikor mentünk el hozzá látogatni őket. Ezt elmesélték nekünk. Láttuk, hogy a férj ment el a gyerekekért az iskolába, meg a óvodába. Hogy levegye a feleségét, és tudatosan felvállalta a férfi szerepet. Ez nagyon nagy dolog, nem? Elismerésre vágyik az asszony, kedves férfi társaim. Példabeszédek könyve 31. fejezetében azt olvashatjuk a 28. versben, felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok asszonytól hallottam, ha a férjem megdicsérne, ha a férjem elismerne, ha a férjem azt mondaná, hogy milyen szép vagyok, milyen kedves vagy, milyen finomat főztél, milyen szép otthon teremtesz. Milyen jó ide hazajönni. És pár kedves szót mondana, elismerné az értékeit. Valaki így mondta, hogy szárnyakat kapna a munkához. Szárnyakat kapna ahhoz, hogy dolgozzon és otthon a családjáért éljen. Mert rendkívüli leírás a példabeszédek könyve 31. fejezetében az igazi nőről. A figyelmesség, a nő szükséglete. Tehát a férfinak ki kell elégítenie a nő szükségletét a figyelmességgel. És ezért törekednünk kell arra nekünk férfiaknak, hogy az érzéketlen figyelmetlenségeinkkel szembe forduljunk tudatosan. hogy megjegyezzük azokat a finom jelzéseket, amit az asszonyok adnak, hogy mi lenne nekik jó. Egy kis virág, egy kis levél, egy kis meglepetés, egy kis sütemény, vagy mit tudom én, micsoda. Ugye kinek mi az, ami olyan, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi. Én észrevettem, ha felveszünk a földről egy követ, egy szép követ, és azt mondom, zsa, rád gondoltam, amikor láttam ezt, és neked hoztam. Nézd meg, a szívformája van egy kicsit. Csak ennyi. Tehát nem kell anyagi befektetésbe gondolkodnunk, hanem figyelmességben. Ez nagyon sokat számít. Az egyik legfontosabb igénye a feleségnek, hogy szálljon rá időt az ember. Egyszer egy asszony azt mondta a férjének, csak legalább annyi időt szánnál rá, mint hogy a napon, egy 3 percet. Egyik asszony mondta, lelkész volt a felesége, hogy, és mindig a férje beírta, hogy 1 órára jön ez a látogató, 2 órára ez a látogató, 3 órára az a látogató. És egyszer csak kiment a felesége, becsöngetett, és azt mondta, hogy kiment a férje, tessék, te vagy az. Miért? Szeretnék kérni tőled egy kis időt, egy időpontot, hogy szeretnék veled beszélgetni. Hihetetlenül kiéheznek feleségek. A szeretetre, a figyelme, az időre. Pedig hát Isten után a legszentebb és leggyengédebb és legszorosabb és legfontosabb kapcsolat a házasság. Nem a gyerek, a házasság. Lépést tartson a nővel a férfi. Nem könnyű dolog. Hát a férfiak erősebbek, gyorsabbak, adott esetben, nem mindenki, de általában. És egy nagyon szép bibliai történet, egy kép jelenjen meg előttünk Jákobról, aki amikor Ézsau el akarta hinni őt, hogy sietve kövesse őt, és tegyen meg azt az utat, amit hazafelé kell megtenni, akkor Jákob így válaszolt 1 Mózes 33-13-14-ben, a gyermekek gyengék, és szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körül, amelyeket ha csak egy napig zaklatnak is a nyájak, mind elhullanak. Én is elballagok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint. Az egyik aradi vértanú azt mondta, hogy a léptetőkkel lépésben, ügetőkkel ügetésben, vágtatókkal vágtában kell haladni. Ha a férfi tud vágtában haladni, és családban él, akkor ha kicsi gyerek van, akkor lépésben kell. És ő alkalmazkodja. Jézus így ezt tette. Miért? Mert ő Isten volt, minden tudó, mindenható, mindenütt jelen volt, és mit csinált? Itt vagyunk mi nyomorult emberek, erre a nyomorult emberi szintre lejött, és alkalmazkodott. Azt evett, amit mi eszünk, úgy élt, ahogy mi élünk, és abban a testben volt, amiben mi vagyunk. Ennél jobban nem lehet már alkalmazkodni. Még annyira is alkalmazkodott, hogy a bűneinket is magára vette. Hát ennél már jobban hogyan lehet alkalmazkodni? Tehát magyarul, ha már mi Krisztus módján kell, hogy szeressük a feleségünket, akkor alkalmazkodnunk kell hozzá, és időt kell rászánnunk, lépést kell tartanunk, és hogyha ezt megtesszük, akkor a feleségünk megelégszik, megnyugszik, és a lelke is kielégül. Ez a legjobb belépő a szexualitáshoz, a szexuális élethez, az egyesüléshez, a testi egyesüléshez. Az a nő, aki nincs kielégítve lelkileg, szeretet szempontjából, azt nem lehet szexuálisan sem kielégíteni. Mert ez is igénye a nőnek. Hogy teljesen fel tudjon oldódni, át tudja magát adni. Ezért az élettársi kapcsolat soha nem léphet közelébe az igazi elkötelezett házasságnak, mert az élettársi kapcsolatban pont azt nem kaphatja meg a nő, amire a legjobban vágyik, tudnék az, hogy feltétel nélkül valaki felvállalja, bízik benne, és összeköti magát vele, és szövetséget köt vele. Ez az egyik legfontosabb dolog, és ekkor elégíthető ki a nő szexuálisan is. Mert a kettő nem válik el, nála a kettő teljesen összefor a lelki világ és a fizikai világ. A következő ige, amit megemlítenék, a 3. Timóteushoz írt 1. levél, 5. fejezet, 8. verse. Ha valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Tehát szeretet, vezetés, és 3. gondviselés. gondviselés. Érdekes, hogy a Biblia képeket is alkalmaz. A vezetőnek a pásztor képét adja a férfira, mint a jó pásztor vezeti a nyáját. Mert Krisztus is pásztor, a férj feje a feleségének. Vezesse a feleségét. A gondoskodással kapcsolatban a sáfár képét mutatja. Gondoljunk arra, a sáfár az gondviselő, nem tulajdonos. A tulajdonos a gazda, ugye? Aki kiadja a talentumokat, és sáfárkodj vele. Úgy kell gondviselőnek lenni a házunk népén, ahogy ő volt, és ez azt jelenti, hogy minden igényükről, minden fontos tevékenységükről ismerjük a szükségleteit, elégítsük ki, és ezért jogosan várhatja el a feleség azt, hogy a gondoskodó szeretet az ott jelen legyen, és az ügyintézéseknek az áttekintése és jó vezetése. Ami nem azt jelenti, hogy neki kell mindent csinálni, ismétlem, hanem hogy jól tudja az egészet vezetni. Ez olyan biztonságot ad egy családnak, hogy nem igaz. Rendkívül ritka az ilyen férfi, csak Krisztusban lehetséges ilyen férfivel felnőni. Mert ilyen férfi nincs természetes szerint. Tehát kedves férfitársaim, hogy azt mondják, na hát most ezt elmondtam, most aztán mutassak ilyen férfit. Mert megjegyzem, mi ismertünk ilyen férfit, az Ida néni férjét, aki most már meghalt 93 évesen. Tudjátok, hogy tisztelte a felesége a vezető szerepet benne? Egyszer voltam még a pesti lakásoknál. Ő már nem tudott kimenni a lakásból, mert a háborús sérülése miatt, a térde miatt nem tudott járni a férje. És esős idő volt, mentünk le a szomszédos közértbe vele, Ida nénivel mentem le, és Granál Jánosnak hívták ugye a férjét, és emlékszem, felvette az esernyőt, és odafordult a férjéhez, aki a szobában ült. Janikám, melyik esernyőt vigyem én szerinted? Ugye zöld volt az esernyő. Elnézett a János bácsi. Iduskám, szerintem, nem tudom, milyen ruha volt rajta, szerintem vidheted azt az esernyőt, mert jó illik a ruhádhoz. Köszönöm, Janikám, olyan jó, hogy mondtad, olyan jó hallani, hogy te neked mindig van egy jó gondolatod, és már ment a boltba. Értitek? Ez egy idős ember példája, de ez egy momentum. Tehát ő már nem tudott mozogni, ő már nem tudta magát ellátni, nem tudott főzni, nem tudott segíteni, ő csak ült, és a maga kis dolgaival foglalkozott. De régebben nagyon sokat segített, de az asszony ekkor is vezetőnek ismerte el. Ekkor is azt mondta, hogy a te véleményed nélkül én nem. Úgy vezetőként, úgy annyira elismerte, hogy annyira szerette, hogy ő nem volt hajlandó sehova máshova elmenni nélküle, mert azt mondta, hogy mellette kell lennie, mert ahogy ő szeretett engem most, én ezt vissza akarom adni neki, ezt a szeretetet, hogy mindig gondoskodott rólam. Tehát van ilyen példa. És kedves férfi társaim, van még egy negyedik ige is, az Efezusi levél 5. fejezet 22. verse, amelyik azt mondja, hogy mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is az egyháznak, az egyik legfontosabb szerepről hadd szóljak, ami teljesen elfelejtődött, ami sajnos kihalófélben van, pedig ez a férfi legfontosabb szerepe. Ebből a szerepéből következik az összes többi. Ha ezt nem végzi, akkor az összes többi, mint a dominó elomlik, és ez pedig a papi szerep. Ugye, sáfár, pásztor és pap. Mit jelent ez? Először egy bibliai igét hagy idézzek fel. Jób könyvéből. Igazi férfi. Volt Úz földjén egy ember, kinek Jób volt a neve. Első fejezet. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Volt 7 fia és 7 lánya. 5. vers. Mikor a gyerekei vendégségben voltak, és mikor lejártak a vendégség napjai, elküldött értük Jób és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott vala égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen, az ő szívükben, és így cselekedett Jób minden napon. Hát ez mit jelent? Ő minden nap Istenhez járult a családja nevében. Isten elé vitte a családját, ő a felelős a családjáért. Isten a vezetéssel együtt a felelősséget is adta. A férfin fogja számon kérni Isten a családját. Ez óriási felelősség. A feleségét. A gyerekeit. Ezért a férfinak minden nap a család papjának kell lennie, tanítja a Biblia, még pedig úgy, hogy hívja össze a családot. Imádkozzanak együtt. Énekeljenek. Rendezzék le a bűneiket. Így olvasom a Boldog Otthon című könyvünk 179. oldaláról. A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó, férfias magatartásában szemlélteti a szigorú berényeket, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ez áldozathozatalban, és vegyenek részt a dicsénekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán elkövettek. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. Erend szabály, amit az apa vagy távol létében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Nem fűzök most hozzá semmit, előveszem a tudományos felmérést, 21. században írták, és ezt olvasom. A csak anyakönyvi hivatalokban kötött házasságok fele jut csődbe, ugye végződik válással. Az egyházilag kötötteknél háromból csak egy. Az egyházilag megesketett párok közül a gyülekezetbe járók körében 50 házasságból csak egy val kudarcot. Azok közül, az egyházilag megesketett párok közül, akik közösen imádkoznak és együtt mennek a gyülekezetükbe, 1429 házasságból csupán egy végződik válása. Mi ebből a következtetés? 1500-szoros esélye van annak az embernek, aki közösen imádkozik a feleségével. Családi oltárok valami azt jelenti, nem kell, hogy kőből csinálnak egy oltárt, hanem imádságból, beszélgetésből, bűnrendezésből csinálnak oltárt, és ott a család együtt van. És látja a gyerek, hogy az apa, ha hibázik, bevallja és bocsánatot kér. Ha az anya, szintén. Hogy az apa a felelős. Az apa mondja, hogy vegyük elő Isten igéjét. Imádkozz. Énekeljük. Tudjátok, nagyon sok kudarcba ment családdal beszélgettünk házaspárokkal. Kivétel nélkül mindegyiknél ennek a hiánya megvolt. Tessék, pedig hívők voltak nagyon sokan közül. És most szoktatok együtt imádkozni? Nem. Ez, amit elmondtam, hogy naponta rendezni a bűnöket. Megmaradtak, haragudtak, úgy felküdtek, ezért mentünk fel házasságunk. Tehát, kedves férfi társaim, ez a férfi szerep. Óriási megbízatás. Óriási lehetőség. A Biblia azt mondja, hogy ismerjük el azt, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk. Ez a jó kiindulási pont. Én erre alkalmatlan vagyok. Ebben nem persze örömködni kell, hanem azt mondani, Uram, bocsáss meg, hogy ezt nem láttam el, hogy én nem ilyen férfi vagyok, hogy erre képtelen vagyok, hogy rengeteget vétkeztem, hogy ezt nem tettem meg. Bocsáss meg. De szeretném követni a felhívásodat, a Korintusi első levél, 16. fejezet, 13. 14. verse. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát Isten megbocsát nekünk, felruház a krisztusi erővel, hogy férfiak legyünk, és elérhetjük azt, ami az igazi családmodell, egy irányba mennek, van vezető, feleség és gyerekek tudják, hogy milyen irányt kell követni, és Krisztusra tekint a férfi, mert tudja, hogy a maga erejéből nem tudja ezt a szerepet betölteni. Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen, és egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon. A férj viszont erős segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllel lépnek házasságra, a férfi, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét, betöltek Isten szándékát. Tehát a férfinak, ugye most ez volt a fő témánk, a legfontosabb célja, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit. Van ennél magasztosabb cél egy férfinak? Férfi társaim, ugye? Hogy a feleségünknek a legtisztább, leggyengétek, legnemesebb érzelmeit elnyerjük. Ha valaki ezt elnyeri, akkor azt mondhatja, mint példabeszédek könyvében, hogy boldog vagyok, mert ilyen feleségem van. Ez a feleség tud boldogítani, mert visszajön ez a szeretet.